Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a hallgatókat, én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégiája. A mai fő témánk az árfolyamok változását is nagymértékben befolyásoló gazdasági ciklusok rövid áttekintése, valamint tisztázzuk azt is, hogy mi a különbség a recesszió és a válság között. Szia Gábor, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt időszakban a piaci mozgásokat azok a várakozások határozták meg leginkább, hogy hát amiről már mi is sokat beszéltünk, lesz-e recesszió az USA-ban, vagy akár Európában, és hogy ezek mit okoznak majd a reálgazdaságban. Arról viszont általában jóval kevesebb szó esik, hogy működnek a gazdaságok, milyen ciklusok jellemzőek rájuk, és hogy ezekben a ciklusokban mit lehetnek mondjuk azok a befektetések, amikkel jól járhatunk, mert gondolom azért minden periódusnak megvannak a maga jól teljesítő eszközei. Szóval kezdjük is azzal, hogy milyen periódusok vannak a normál gazdasági folyamatokban.
Ja, amit említettél, nagyon-nagyon fontos, hogy sokszor kétségbe esünk, amikor a gazdaságban recesszióról beszélünk, vagy visszaesésről beszélünk, de ezek mind természetes részei a gazdasági ciklusoknak, és teljesen igazad van abban, hogy minden szakaszban találunk olyan befektetési eszközt, ami felül teljesítő lehet. Úgyhogy ha ránézzünk ezekre a gazdasági ciklusokra, tulajdonképpen azt nevezzük gazdasági ciklusnak, vagy ennek a váltakozásának, amikor a gazdasága a fellendülő és a visszaeső szakaszai között ingadozik. És hát azt, hogy hol tartunk a ciklusban, nyilván nem annyira egyértelműen lehet megállapítani, de nagy segítséget nyújthat nekünk ahhoz, hogy látjuk, hogyan alakul a GDP, mit csinálnak a jegybankok, milyen a kamatkörnyezet, mennyire jó a munkaerőpiac, nyilván mi a helyzet az inflációval, illetve hát a lakossági fogyasztás az egyik legfontosabb hajtóereje a modern gazdaságoknak. Úgyhogy ha ezeket figyeljük, akkor ez jellemzően segít meghatározni azt, hogy hol járunk a ciklusban. És hát ha befektetőként gondolkodunk, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy lássuk a nagy képet, megértsük azt, hogy hol járunk most egy nagyobb gazdasági ciklus során, hiszen az adott időszakhoz mindig vannak jobban passzoló befektetések, és akkor ezt tudjuk igazítani a mi portfóliónkat is.
És milyen szakaszai vannak a gazdasági ciklusoknak?
Általában négy szakaszra szokták osztani a gazdasági ciklusokat más-más elnevezéssel. Talán úgy a legegyszerűbb, hogyha kezdünk az expanziós szakasszal, ez egy gyors fellendülést jelent, ilyenkor a gazdaságok általában gyorsan növekednek, a kamatok alacsonyak, és hát ilyenkor kezd el felépülni az inflációs nyomás, majd ugye a gazdaság eléri a csúcsát, a legnagyobb ütemű növekedést, innen már még nőhet tovább a gazdaság, de már nem olyan ütemben, mint korábban, és ilyenkor jelennek meg azok az egyensúlytalanságok a gazdaságban, amit aztán korrigálni kell akár a kormányoknak, akár a jegybankoknak, és aztán ugye jön a visszaeső szakasz, lassuló növekedéssel, esetleg már negatívba forduló GDP-vel is, és aztán jön a mélypont, ilyenkor éri el a gazdasági aktivitás a legalacsonyabb szintjét, és hát nyilván utána jön majd újra a fellendülés, a növekedés, miután a gazdaság mélypontra került. Úgyhogy ez a négy fő szakasz tulajdonképpen, ami meghatároz egy gazdasági ciklust.
Azt meg lehet konkrétan határozni, hogy ezek a szakaszok meddig tartanak?
Igen, ez nagyon érdekes, hogy általában ilyen megfoghatatlan dolognak tartjuk ezeket a gazdasági ciklusokat, de azért konkrétan meg is lehet határozni a hosszukat. Például az Egyesült Államokban van erre egy non-profit szervezet, ez a National Bureau of Economic Research, ami tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy hivatalosan is meghatározza azt, hogy egy gazdasági ciklus mikor kezdődik, mikor ér véget. Ugye úgy szoktak egy gazdasági ciklust meghatározni, hogy vagy a két csúcspont között, tehát amikor a gazdasági aktivitás a legerősebb, vagy két mélypont között, kettő közötti szakasz jelent egy gazdasági ciklust. És hát érdemes talán az 1950-es évektől néznünk a gazdasági ciklusokat, hiszen azért előtte nem igazán törődtek azzal a kormányok, hogy befolyásolják a gazdasági ciklusokat, míg azért a II. Világháború után egyre inkább jellemzőbbé vált az, hogy akár költségvetési intézkedésekkel a kormányok, akár monetáris intézkedésekkel a jegybankok megpróbálják kisimítani ezeknek a ciklusoknak a váltakozását. És ugye kérdezted a hosszukat, Nagyon változó egy ilyen ciklusnak a hossza, de hogyha a második világháború utáni időszakot vizsgáljuk, akkor átlagosan 5,5 éven át tartott egy ilyen gazdasági ciklus, két csúcspont között ennyi idő telt el a gazdaságban. De hát nagyon nagy a szórás, ugye ebben az időszakban láttunk 18 hónapos ciklust is, 1981-82-ben, illetve hát a legutóbbi, ami 2007-től 2020-ig a Covid válság előttig tartott, egy 12 évig terjedő gazdasági ciklus volt, úgyhogy most épp egy nagyon hosszú gazdasági ciklus után vagyunk.
Említetted, hogy korábban nem feltétlenül menedzselték a kormányok, meg hát gondolom a jegybankok sem ezeket a ciklusokat, viszont most már azért igen, odafigyelnek erre, viszont ez milyen eszközökkel tudják megtenni, tehát hogy tudnak ezekre a ciklusokra hatni?
Igen, erről beszéltünk, ugye, hogy megpróbálják most már akár a jegybankok, akár a kormányok kicsit kisimítani a gazdasági ciklusok hatásait, hiszen azért akár egy túlhevült gazdaság, akár egy nagyon recesszióba süllyedő gazdaságnak negatív hatásai lehetnek az egész társadalomra is, áttételesen és közvetlenül is, úgyhogy nagyon fontossá vált az, hogy megpróbálják ezeket a gazdasági ciklusokat egy picit kisimítani. Ennek ugye két fő szereplője van, az egyik a kormányzat, aki költségvetési intézkedésekkel próbálhatja meg kicsit kisimítani ezeket a nagy ingadozásokat. Nyilván a logikus lépés az az, hogy amikor recessziós időszakba csúszik a gazdaság, akkor a kormányok növelik a beruházásaikat, esetleg adót csökkentenek, akár úgy is, hogy megnő átmenetileg a költségvetési hiány, hiszen így segítenek gyorsabban kilábolni ebből a recesszióból, felpörgetni a gazdaságokat. És hát van ennek egy másik oldala is, amikor túlhevül a gazdaság, akkor jöhetnek a megszorító fiskális vagy költségvetési intézkedések, ilyenkor lehet adót emelni, költségvetési többletet felhalmozni és kicsit visszafogni a túlhevült gazdaságot. És aztán ott vannak a jegybankok, akik tulajdonképpen a legerősebb fegyverzettel rendelkeznek a gazdasági ciklusok kisimításához, hiszen ugye a jegybank egyrészt tud a kamatszinttel is lassítani vagy gyorsítani, ugye amikor nagyon rossz állapotban van a gazdaság, recesszióban vagyunk, akkor a jegybankok jellemzően lecsökkentik a kamatot nulla körüli szintre, vagy akár nulla alá is, ugye ezt is láttuk például az eurozónában nagyon sokáig negatív alapkamattal találkoztunk. És a 2007 után azt is láttuk, hogy nem csak, hogy 0% közelébe vitték az alapkamatot a jegybankok, hanem még pluszban rengeteg likviditást juttattak a piacokra, kötvényvásárlási programok formájában, ezzel is igyekeztek pörgetni a gazdaságot. És aztán, amikor egy gazdaság túlhevül, ahogy ezt most is látjuk, nagyon felpörög az infláció, akkor a jegybankok elkezdik emelni a kamatokat, szűkítik a hitelezést, kicsit lassítják a gazdaságot, és hát megpróbálják kivonni ezt a sok-sok likviditást, ezt az Egyesült Államokban már látjuk, amit az elmúlt években a piacra pumpáltak. Úgyhogy ez az a két nagy szereplő a gazdaságban, a kormányok és a jegybankok, akik megpróbálják, és eddig viszonylag sikeresen tudták is menedzselni a gazdasági ciklusok hullámzását.
Nézzük meg most ezeket a ciklusokat egyesével, és majd utána rátérünk arra is, hogy most éppen vajon melyik szakaszban lehetünk, és ott mire kell figyelnünk. Tehát mit jelent konkrétan az első, amit mondtál, hogy ez a növekedési vagy expanzív szakasz? Nekem elsőre ez tűnik a legjobbnak így befektetői szempontból.
Igen, ugye ezt korai szakasznak is nevezik, és ilyenkor nyilván egy recesszió után vagyunk, akkor indul újra a gazdasági ciklus, egy nagyon éles kilábalást látunk a gazdaságban. Ilyenkor a GDP, akár az ipari termelés negatívról pozitívra fordul, és hát felgyorsul a növekedés. Ilyenkor ugye beindul jobban a hitelezés, a jegybankok még mindig nagyon támogatóak, hiszen ugye egy recessziós időszakból jövünk, és ez elősegíti a vállalati profitok növekedését. Ilyenkor a vállalati készletek még nagyon alacsonyak, viszont az értékesítés nagyon jelentős ütemben nő, tehát ez is nagyon pörgeti a gazdaságot. Úgyhogy ez az a szakasz, ami tulajdonképpen a legintenzívebb, és a befektetések szempontjából is egy nagyon pozitív szakasz lehet.
És ebben a szakaszban erre mi a jellemző? Tehát itt ez mennyi ideig szokott egy ilyen szakasz általában tartani?
Ugye jellemzően, hogyha az átlagokat nézzük, akkor ez nagyjából ebből az 5,5 éves átlagos ciklushozból egy ilyen egy évig szokott tartani a korai szakasz, és talán azért izgalmas nekünk befektetőként, mert a részvények ilyenkor teljesítenek jellemzően a legjobban, bőven két számjegyű átlagos éves hozamokkal, úgyhogy ebben a szakaszban érdemes a részvény befektetéseket egy picit felülsúlyozni a megtakarításainkon. világon belül. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy milyen szektor tud a legjobban teljesíteni ilyenkor a részvénypiacon belül, nyilván azok a szektorok, amik nagyon közeli kapcsolatban vannak a gazdasági növekedéssel, érzékenyek a növekedési ciklusokra, ilyenek lehetnek a nem alapvető fogyasztási cikkek, ilyen lehet az ingatlan szektor, nyilván az autóipar vagy háztartási tartós cikkek, de például a pénzügyi szektor is jól teljesített ilyenkor, hiszen a hitelezés elkezd bővülni, úgyhogy érdemes ezekből a szektorokból válogatni, és hát még van egy érdekes szereplő ilyenkor, ami jól teljesít, az pedig a kockázatosabb, magas hozamú vállalati kötvények, amelyeket ugye a recessziós időszakban általában büntetnek a befektetők, de amikor újra felpörög a gazdasági aktivitás, az addigra kialakult magas hozamszintek elkezdhetnek csökkenni, és ilyen szakaszban ezek a gyengébb besorolású vállalati kötvények is jól teljesíthetnek a részvények mellett. Tehát ilyenkor egyértelműen a kockázatosabb eszközöké lehet az idő.
Ez elmondottakból nekem úgy tűnik, hogy hát valószínűleg most nem itt tartunk, úgyhogy nézzük is meg a következőt, amit említettél, amit talán csúcsként definiáltál, arra mi a jellemző?
Ja, ez a középső szakasz, ami jellemzően a leghosszabb a gazdasági ciklusokon belül. Itt már egy mérsékeltebb növekedést látunk, de még mindig dinamikusan nő a gazdaság. Ilyenkor a gazdasági aktivitás komoly lendületet vesz, és hát ugye a hitelezési növekedés továbbra is erőteljes, a cégek jövedelmezősége nagyon jó szokott lenni, és a monetáris politika továbbra is semleges, igazából nem gördít akadályt a növekedés elé. Ugye, ahogy mondtam, ez a leghosszabb szakasz, jellemzően átlagosan 3 évig tart, és hát ilyenkor is, hogyha befektetési oldalról nézzük meg, akkor még mindig érdemes részvényeknél felülsúlyoznunk, hiszen a részvények továbbra is a legjobban teljesítő eszközosztály szokott lenni, de már azért nem akkora felülteljesítés a kötvényekhez vagy a pénzpiaci eszközökhöz képest. És ilyenkor általában azok a részvényszektorok szoktak jól menni, amelyek érzékenyebbek a kamatokra, jót tesz nekik a tartósan alacsony kamatkörnyezet, illetve az a környezet, amikor már stabil a kereslet, tudják tervezni a beruházásaikat, és tudnak építeni a stabil fogyasztói keresletre. Ilyen lehet például az IT-szektor, ezen belül is akár a félvezetők vagy a hardware-gyártók szegmense. Ezt láttuk is ugye az elmúlt időszakban, beszéltünk arról, hogy most egy nagyon hosszú gazdasági ciklus után vagyunk, ugye 2007-2020 között, és azért nyilván ennek a középső szakasza is nagyon hosszú volt, és hát például az Egyesült Államok részvénypiacát az IT-szektor nagyon szépen hajtotta ebben az időszakban. Pont ebből a környezetből tudott profitálni ez a szegmens.
Hát én továbbra is úgy érzem, hogy még mindig nem a jelenlegi szituációnál járunk, már ha csak azt hiszem, hogy itt a részvényeknek azért jól kéne teljesíteniük, akkor egyértelmű, hogy ezen már mi azért túl vagyunk. A következőnek mondod a visszaesést, ez már így elsőre közelebbinek tűnik, tényleg itt járunk most ebben a szakaszban?
Igen, valahol ennek a szakasznak járhatunk a közepén végén, ugye ezt a késői szakasznak szokták nevezni, amikor már a gazdasági aktivitás eljutott a csúcspontjára, azon túl vagyunk, tehát a növekedési dinamika elkezd lassulni, és hát elkezd felépülni az infláció piacon, ugye ezt nem kell most bemutatni senkinek. Ugye a munkaerőpiacok ilyenkor még jellemzően feszesek, de a vállalati profitok elkezdenek csökkenni, és hát ilyenkor lépnek be a képbe a jegybankok, látva az elszaladó inflációt, elkezdik emelni a kamatszinteket. Ez nyilván már egy nehezebb környezetet jelent. Ez a szakasz jellemzően olyan 1,5 évig szokott tartani átlagosan, és hát ilyenkor értelemszerűen a befektetők elkezdenek kiszállni a gazdasági növekedésre érzékenyebb eszközökből, úgyhogy ilyenkor a részvénypiacokat érdemes már alulsúlyozni, kevésbé teljesítenek jól a részvénypiacok, és hát ilyenkor a kötvénypiacok is meg szokták szenvedni ennek a szakasznak az elejét, hiszen ahogy nő az infláció, és elkezdik a hosszú kötvények is beárazni az emelkedő inflációt, az emelkedő hozamok nagyon rosszat tesznek a kötvények árfolyamának, úgyhogy ilyenkor nem csak a részvények teljesítenek rosszabbul, hanem a hosszú lejáratú kötvények is, úgyhogy ez az időszak egyáltalán nem kedvez a növekedési részvényeknek és a hosszú lejáratú kötvényeknek.
De mi az, ami ilyenkor jó megoldás lehet befektetésekre?
Ugye ilyenkor is van olyan részvényszektor, ami jellemzően felülteljesíthet, ilyen lehet például az energiaszektor. Ugye ez a szektor azért tud profitálni az emelkedő inflációból, vagy például az alapanyagszektor, amelynek nagyon jó az árazási ereje, tovább tudja hárítani az emelkedő árakat, hiszen mindenkinek szüksége van az ő általa szállított alapanyagokra. Úgyhogy ebben az időszakban érdemes lehet ezek felé, a szektorok felé fordulni.
A nagy kérdés akkor már csak az utolsó lehet, hogy mi történik, hogyha tényleg recesszió jön. Ezt a szakaszt tekintetjük akár válságnak is?
Ugye ez az utolsó szakasz, a recesszió, de ez egy érdekes kérdés, ugye a késői szakaszból nem feltétlenül kell, hogy recesszióba csúszunk, lehet, hogy megúszunk egy lassulással. Most pont ez a kérdés a piacon, valahol a késői szakasz vége felé járhatunk, és a legnagyobb kérdés az, hogy átcsúszik a világgazdaság, főként az Egyesült Államok gazdasága, amely a legmeghatározóbb, negatívba, tehát visszaesik a GDP, vagy megússzuk egy lassulással. De ugye ez a szakasz, még hogyha recesszióba is süllyedünk, akkor jellemzően arról szól, hogy nyilván nehéz helyzetbe kerülnek a vállalkozások, a fogyasztók, ugye a kamatok ilyenkor már nagyon magasak, hiszen a jegybankok előtte felemelték a kamatokat, és ez nagyon megakasztotta a gazdaságot, de ilyenkor jön el majd az időszak, amikor már az infláció is elkezd visszaesni, a jegybankok újra elkezdik csökkenteni a kamatot, és ez nyilván megteremti majd a terepet a későbbi fellendüléshez. Úgyhogy a recessziós időszakok befektetési szempontból elsőre nagyon ijesztőnek tűnnek, de szerintem nagyon sok lehetőséget is tartogatnak. Ugye ez egy rövid szakasz, jellemzően egy évnél rövidebb ideig szokott tartani átlagosan, és hát ilyenkor nem árulok el vele nagy meglepetést, hogy a részvények általában nagyon gyengén teljesítenek. Itt legalább 10-20-30%-os visszaeséseket szoktunk látni recessziós időszakok a részvénypiacokon. Ilyenkor természetesen a gazdasági növekedésre érzékenyebb szektorok szenvednek a leginkább, viszont a defenzívebb, védekezőbb szektorok, illetve az olyan szegmensek, amelyek stabil osztalékot szoktak fizetni, azért felülteljesítőek lehetnek. És azért a recesszió abból a szempontból is érdekes, hogy elkezdhetünk már átsúlyozni a befektetési besorolású vállalati kötvények, illetve előtte a stabil jó besorolású állampapírok irányába, itt akár az amerikai államkötvényekre, akár a német államkötvényekre gondolok, hiszen ahogy az infláció elkezd csökkenni a gazdaságban, elkezdik a hosszú kötvénypiacok is árazni a csökkenő inflációt, lassuló növekedést, elkezdenek a korábbi magas hozamszintek is visszaesni, először a stabilabb menedékeszközként tekintett állampapírok lehetnek jó befektetések, aztán később majd a befektetési besorolású vállalati kötvények is, és majd utána egy kis fáziskéséssel a feltörekvő piaci kötvények házatáján is érdemes lehet nézelődni, úgyhogy ebben az időszakban is lehet jó szegmens találni. A részvénypiacon pedig, ahogy mondtam, a defenzívebb szektorokat érdemes ilyenkor keresni, akár az egészségügyi szektor lehet ilyenkor jó választás, vagy esetleg a közszolgáltató szektor.
Ahogy ezt most így végigmondtad, nekem ilyen elsőre ilyen egyszerűnek tűnik akkor a képlet, hiszen tudjuk, hogy milyen ciklusok vannak, milyen ciklusokra mi az, ami jellemző, akkor miért nem eszerint fektet be mindenki, és miért látunk akár nagyobb pánikokat is a világ tőzsdéjén?
Igen, ez így elmondva nagyon egyszerűnek tűnik, de sajnos, ahogy sok mindennel az életben ez is sokkal bonyolultabb, hiszen ugye a gazdasági ciklusok azért viszonylag jól láthatóak, ugye erről beszéltünk, sok-sok mutatószám van, ami alapján ezt látjuk, hogy hol tartunk, és az is igaz, hogy megvannak azok a tipikus eszközosztályok, szektorok, amik jellemzően jobban vagy rosszabbul teljesítenek a ciklusok egy-egy szakaszában. Viszont a piac, a tőzsde, vagy akár a kötvénypiac is ennél sokkal bonyolultabb, hiszen a piaci szereplők mindig megpróbálnak előrébb járni, mint a tényleges ciklus, úgyhogy általában egy ilyen fél-egy évvel a valós ciklus előtt már árazzák a piacok azt, ami majd következni fog. Úgyhogy ebből a szempontból befektetőként is nagyon fontos, hogy például amikor a gazdaság már esetleg recesszióban lesz, akkor jellemzően a piac mélypontján már rég túl vagyunk, tehát nem olyankor lehet a legjobb beszállókat találni, és ezért nagyon nehéz megtalálni azt az időzítést, hogy a piacon, akár a részvény, akár a kötvénypiacokon mikor szálljunk be, mikor növeljük a kitettségünket, de értelemszerűen, hogyha ismerjük ezeket a ciklusokat, tudjuk azt, hogy mikor, milyen szektor teljesíthet jobban vagy rosszabbul, akkor ehhez hozzá tudjuk igazítani a mi befektetéseinket is, csak mindig arra kell gondolnunk, hogy a piacon már sokkal korábban beárazódnak ezek a lehetőségek, és ugye folyamatosan változnak a valószínűségek, ezért látjuk most is a piacon ezt a nagy ingadozást, hiszen az egyik pillanatban azt árazza a piac, hogy a Fednek még sokáig kell kamatot emelnie, és nehezen tudja leküzdeni az inflációt, következő napon meg már azt látjuk, hogy egy sokkal támogatóbb Fedet próbál beárazni a piac. Ez az oka ennek a nagy-nagy ingadozásnak, és nekünk is erre kell odafigyelni, hogy inkább a hosszú távú nagy képre figyeljünk, és ez alapján döntsünk a befektetéseinkről.
Amit most így az utolsó, meg az utolsó előtti részben mondtál, nekem talán ez volt így a leghasznosabb, tehát hogy arra enged következtetni, hogy valójában ugyan recesszió az ténylegesen nem azonos a válsággal, tehát még egy recessziós időszakban is lehet találni olyan eszközöket, amik jó befektetési célpontok lehetnek. Úgyhogy én köszönöm szépen neked, hogy ma is itt voltál velünk, és hogy megosztottad velünk ezt a nagyon sok hasznos gondolatot.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.